Folytatjuk az adásunkat a Huawei Mate X3-nak a rövid tesztjével. Már csak azért is, mert ez egy nagyon különleges telefon, ugye egy összehajtható készülékről van szó, ami gyakorlatilag a Galaxy Fold ellenfele kéne legyen. Na most azért mondom, hogy kéne legyen, mert az európai és az amerikai piacon ez ugye nem tud megvalósulni. Ugye a Huawei még mindig benne van ebben az embargós körben, ami azt jelenti, hogy továbbra sincsenek Google szolgáltatások a készülékben, és nincsen 5G sem benne. Ennek ellenére ez egy nagyon drága telefon, tehát hogyha megnézzük az európai, vagy a kínai, vagy bármelyik régióban az árát, és összehasonlítjuk az aktuális Samsung Galaxy Z Fold 5 árával, akkor az a helyzet, hogy a Huawei drágább, de tud egy csomó olyan dolgot, amit elvárnánk most a Samsungtól is. Az egyik ilyen dolog, hogy ez a telefon ez valamivel nagyobb, mint a Samsungnak az Z Fold 5-je, ami leginkább abból fakad, hogy nem egy ilyen nyúlánk összecsukott állapotban, nem egy nyúlánk telefon egy vékonyka kijelzővel, hanem egy normál méretű telefon, ami azt jelenti, hogy egy 21.9-es képarányú kijelző van kívül, 6,4 hüvelyken, ez egy átlagos telefonnak a kijelzője, és ha kinyitjuk a telefont, akkor belül pedig egy majdnem négyzetes kijelzőt találunk, ami 7,85 hüvelykes. Ez ugye nagyobb, mint a Samsungon elérhető 7,6 hüvelyk, és a külső kijelző is nagyobb, tehát ez mindenképpen ilyen szempontból egy nagyobb készülék, de vékonyabb, méghozzá nem is kicsit vékonyabb. Ha összecsukjuk, akkor csak 11,8 mm vastag lesz a Huawei-nek ez a cucca, ami jó pár milliméterrel kevesebb, mint amit a Samsung kínál, tehát mondhatjuk, hogy szinte nem is vastagabb, mint egy általános, átlagos telefon. Mondjuk azt lehet mondani, hogy egy iPhone 14 Pro Max-nál konkrétan vékonyabb, még összecsukva is. Ha pedig ugye kinyitjuk, akkor 5,3 mm lesz a vastagsága, ami hát egy egészen lehelet vékony dolog. Szóval egy kifejezetten jó mérnöki munka. Van benne egy szuper zsanér, jóval kisebb a hajlítási gyűrődés, mint amit a Samsung Z Fold 5 kínál. És hát amit még el lehet róla mondani, hogy mind a két kijelzője 120 Hz-es OLED kijelző, és IPX8-as védelmet kapott az egész készülékház, tehát vízálló. Na most, ahol a problémák kezdődnek, az ugye elsősorban a hardware, ugye ebbe egy Snapdragon 8 Gen 1 van benne, ami egy jó kis chipset, de le van korlátozva 4G-re, mert hogy ugye a Huawei nem használhatja az 5G-t, és ezért aztán egy kicsit azt lehet érezni, hogy egy ilyen félkorú óriás, de ettől még egyébként teljesen jól működik a telefon, csak hát fura, hogy egy ilyen áru csúcskategóriás készülék nem tud fellépni az 5G hálózatokra. A másik nyilvánvaló korlátozás, hogy ugye ezen sincsenek Google szolgáltatások, hanem a Huawei saját keretrendszerét kell használjuk, amit meg lehet kerülni mindenféle trükkel, de az sajnos sosem az igazi, tehát hogy azzal vannak különösebb problémák is, nem jönnek meg az értesítések, nem igazán úgy működnek az alkalmazások, ahogy megszoktuk, nem működnek a banki fizetési megoldások, tehát egy csomó dolgot el lehet mondani, ami problémás, egy csomó dolgot meg lehet oldani, tehát rendkívül sok alternatív alkalmazás van, de azért azt lehet érezni, hogy ez nem ugyanaz, mint amit egy natív Google szolgáltatás kínálat nyújt az ügyfél számára, ami viszont hát egy nagyon-nagyon erős vásárlás elleni érv azokon a piacokon, ahol a Google szolgáltatások egyébként is annyira benne vannak a hétköznapjainkba, hogy még ha azt gondoljuk, hogy el is tudunk előlük ugrani, nem tudunk elugrani, és ugye itt nem csak a YouTube-ot, meg a Maps-et lehet mondani, hanem mondjuk azt a Drive-ot is, amin keresztül rengeteg cég dolgozik, és oszt meg dokumentumokat akár vállalaton belül is, ezt egy Huawei telefonnal körülményes elérni, szóval nagyon sok szempontból nehézkes a használata. De közben meg egy csodálatos hardware, van rajta egyébként három kamera is hátul, 50 megapixeles főkamera, kifejezetten jó képeket csinál, van egy 12 megapixeles, ötszörös optikai nagyításra képes periszkópos zoom kamera, hajtható telefonon sehol máshol nincsen ilyen, amiben van optikai stabilizáció, meg autofókusz, és van egy 13 megapixeles ultraszíles kamera szintén autofókusszal, amivel pedig ugye remek makrókat lehet például csinálni, szóval a kamerás fronton is túl tudja szárnyalni a Samsungot, illetve hát amiben a leginkább túl tudja szárnyalni a Samsungot, az üzemidő és a töltési sebesség. Ebben a telefonban bármennyire is vékony, mégiscsak nagyobb akkumulátor van, mint a Samsung Z Fold 5-ben, mert itt egy 4800 mAh lítium-ion akkumulátorról beszélhetünk. Tehát kapásból nagyobb akkumulátort tudtak beletenni, ráadásul az európai piacon van ez, a kínai piacon egy még nagyobb, egy kicsit más kémiájú akkumulátort tettek bele, ami egyébként egy különleges megoldás, és valószínűleg az lesz a jövő akkumulátora, vagy hát legalábbis egy része. Szóval ebből a szempontból is kiemelkedik, illetve vezetéken lehet 66 watttal tölteni, vezeték nélkül pedig 50 watttal. Mind a két érték jelentősen magasabb, mint amire a Samsung töltése alkalmas. Vagyis az a helyzet, hogyha most egy picit azt lehet érezni, hogyha az Huawei-t nem sújtanák ezek az amerikai szankciók, és nem lenne az, hogy nem tudják használni a Google-t meg az 5G-t, hanem ugyanúgy versenyben lennének Európában is, mint ahogy voltak 4-5 évvel ezelőtt, akkor egy nagyon komoly konkurenciája lenne ez a telefon az aktuális Galaxy Z Fold 5-nek. De azt is hozzá kell tenni, hogy nyilván, hogyha Huawei versenyben lenne, és teljes értékű konkurensként lehetne tekinteni rá, akkor a Samsung sem itt tartana az Z Fold 5-tel. Tehát, hogyha lenne egy olyan konkurensük, vagy lett volna az elmúlt pár évben egy olyan konkurensük, akik a hajlítható telefonokat ugyanolyan erővel nyomják, mint ahogyan azt a múltban tették a normál telefonokkal. És ami miatt ugye meglehetősen a nyakára nőttek a Samsungnak hát versenypiaci szempontból, akkor lehet, hogy a Samsung Galaxy Z Fold 5 sem úgy néznek ki, ahogy ma ismerjük, hanem egy lehet, hogy egy jóval modernebb, vagy legalábbis előremutatóbb készülék vált volna belőle, mert ugye a Huawei sarkalta volna az innovációra a Samsungot is, így viszont egy picit elkényelmesedett a koreai gyártó, és a Mate X 3 az tökéletesen megmutatja, hogy mi lett volna akkor, hogyha a Huawei teljes értékű szereplő marad az európai és amerikai piacon is. Ennyi fért bele a műsor második felébe. Mi nagyon szépen köszönjük a figyelmet mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott. A jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk. Addig is minden jót kívánok, a viszont hallásra.